hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megköszönjük neked, mennyei édesatyánk, a te szeretetedet, hogy ebben az évben is elkészítetted ezt a csendes napot, hogy mindannyian a te lábadhoz ide jöhessünk, és eltölthessünk pár órát a te lábadnál. Megköszönjük neked, Uram, hogy elvégezted a szívünkbe, hogy a rohanásokból, a sok-sok feladatunkból ki tudjunk egy kicsit szakadni, és legyen számunkra fontos a lelkünk ápolása is. Köszönjük, Urunk, hogy ezt az időt te vissza tudod nekünk adni. Nem ez fog hiányozni az életünkből, hanem éppen azáltal, hogy a lelkünket ápolod, gyógyítod, a testünk is új erőt kap. Hadd tudjunk mindent elfelejteni, magunk mögött hagyni, ami a gondolatunkat, az életünket, akár ma, akár az elmúlt napokban lekötötte. És hadd érezzük a te lelked erejét, áldását az egész napunkon. Megköszönjük neked, Urunk, hogy te magad adod a lelki eledelt, amire mindannyiunknak szüksége van. És megköszönjük azt is, hogy azokkal is ott vagy, akiknek az életébe valami nehéz helyzet állt be az elmúlt napokban, vagy éppen ma, és amiatt nem tudnak közénk jönni. Hadd köszönjük meg, hogy megóvtad a pomáziak életét is, és hogy nem történt semmi bajuk. Vezesd őket ide, hogy ők is részt vegyenek, és a lelkük megkapja azt, amit számukra is készítettél. Hadd tudjunk így testvérként egyek lenni ezen a mai napon, és készítsd a szívünket, te, hogy jó föld legyen, és mindazt be tudja fogadni, amit te készítesz. És add meg, Urunk, azt is, hogy gyümölcstermő lehessen mindannyiunk élete a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a rómabeliekhez írott levélből olvasom, a 8. részből, a 26. verstől a 28. vers végéig. A rómaiakhoz írt levél 8. részének 26. versétől olvasom Isten szavát. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, mindannyian szoktunk imádkozni. Mégpedig rendszeresen szoktunk imádkozni, és voltak már olyanok is közöttünk, én úgy gondolom, lehet, hogy nem is egyszer, hanem többször, hogy meghallgatásra talált a mi kérésünk, a mi imádságunk, és olyan boldogok voltunk, hogy hát igen, Isten meghallgatta az imádságunkat, bátran imádkozhatunk máskor is. De úgy gondolom, hogy egy-egy ige is meg tudja melengetni a mi szívünket. Én emlékszem, amikor olyan igéket hallottam, hogy kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Ez mind-mind melengeti a mi szívünket. Vagy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Vagy amit hittel kértek, azt megkapjátok. Tehát jó pár olyan ige van, ami tényleg melengeti a mi szívünket. Amit most felolvastam, ez pedig így szólt, hogy a lélek segít a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ó, hát de jó, hogy a lélek esedezik értünk. Hát ha mi nem tudunk úgy kérni, akkor ő segít. És ezt le is zárnánk magunkban úgy, hogy milyen jó, hogyha én el akarok talán érni valamit, akkor azért én imádkozhatok, még a lélek is segít nekem. De rögtön a következő versben azt írja, hogy aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Tehát nem azt mondja, hogy azért imádkozik, amit mi szeretnénk, amit mi akarunk, és azért esedezik, hanem Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Ugye Jézus is, amikor a Gecsemáné kertben is vívódott, imádkozott, ki tudta mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Megtapasztalta, hogy nehéz elfogadni néha az életünk különféle helyzeteit, de ha meg tudjuk Isten akarata előtt hajtani a fejünket, akkor áldás lesz az életünkön. Tessenek megengedni egy pici játékot most. Van egy labdám, ez lesz most az imádság. Lehet, hogy valakik ismerik is ezt a játékot. Mit csinálunk mi emberek? Mi elkezdünk imádkozni, és Istennek elmondjuk az imádságunkat. Mit tesz Isten? Már is néha válaszol, és amit kértünk, azt megkaptuk. De van olyan helyzet is, hogy imádkozunk, és én várom már, hát én már úgy várom, hogy kapjak választ, és eltelhetnek napok, hetek, hónapok, valamikor évek is, hogy semmilyen választ nem kapunk. Vagy pedig valamikor később megkapom azt, amiért imádkoztam. De van egy harmadik helyzet is, akkor is kérek Istentől valamit. Kérek, kérek, mondom neki, kérek, és egyszer csak Isten válaszol, és kapok tőle valamit, de nem azt, amit kértem. Valami mást, de ez sokkal jobb. Az előbbi egy labda volt, ez egy kis süni, most már gondoskodhatom a kicsi süniről is. És köszönöm szépen Kerigyátó Klaudiának, ő a 6. évesünk, aki teológián tanul, ő segített most ebbe nekem. Tehát néha Isten mást ad, mint amit én kérek, mert ő tudja, hogy nekem mire van szükségem. De mi szerint dönti el, hogy Isten, hogy nekem mire van szükségem? Tudja valaki? Aszerint, hogy milyenné akar engem formálni. Az életünknek, egy keresztény ember életének arról kell szólnia, hogy mire megállunk az Isten előtt, szentek legyünk. Ő elkezd minket csiszolni, formálni. Valamikor könnyebben megy. Van bizonyos dolog, amit könnyen megtanulunk, de valamikor éveken keresztül kell, hogy Isten formáljon. Valamikor olyan embereket ad mellénk, akiket borzasztó nehezen tudunk elviselni, elfogadni. Egy főnököt, egy családtagot, lehet, hogy a saját gyermekeinket, lehet, hogy egy szomszédot, lehet, hogy egy gyülekezeti tagot. De lehet, hogy Istennek el kell vennie az életünkből dolgokat, hogy ne másba, ne emberekbe kapaszkodjunk, hanem egyedül csak ő ránézzünk, és ő legyen a mi életünk támasza. Ha én Istent szeretem, akkor meg kell benne annyira bíznom, hogy én tudjam, hogy ő mindenben az én javamat akarja. Mindenben. Minden körülmények között. És én egészen biztos vagyok, hogy amikor azon a területen engedtem Istennek, akkor azon a területen könnyebbedni fognak a terheim. De olyan szerető Isten, én a saját életemen azt tapasztaltam meg, hogy amikor valamire nagyon nehezen álltam rá, Isten egy ideig próbált hajlítgatni, aztán egy időre abba hagyta. Egy kicsit hagyta, hogy lenyugodjak. És pár hónap múlva újra előszedett, na akkor újra csak kezdjük, mert még nem felel meg annak az életed, amilyennek én szeretném látni. De meg tudok-e én az életemre nézve úgy bízni Istenben, hogy ő azt akarja nekem adni, ami a lehető legjobb, mert ő nem a mai napra készít föl, nem a jövő hétre, a holnapira, arra is, hanem arra, hogy amikor színről színre kell megállnom előtte, akkor azt tudja mondani, hogy jól vagyon, jó hű szolgám vagy. Erre formál bennünket egy életen át. Akik pedig Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. A nehézségek, a jó dolgok, az örömök, a próbatételek, Mert ha én tényleg Istenbe tudok bízni, akkor a próbatételekben is meglátom, hogy soha nem hagy magamra. Ő erőt akar adni. Hányszor voltunk úgy, hogy én legalább voltam így is, hogy amikor egy nehéz időszakom volt, volt olyan, amikor eltelt jó pár óra vagy egy nap, hogy mire eszembe jutott, hogy hát Istentől kéne erőt kérnem. Miért nem jutott ez legelőször eszembe? Már is megoldotta volna a problémát. Tehát sokszor csak magunkra nézünk, csak lefelé fordítjuk a tekintetünket, és nem Isten felé. Azoknak pedig, akik Istent szeretik, minden javukra szolgál. Ez lesz az az ige, amit ma mindenki egyformát fog kapni. És galamb pedig azért van rajta, aki ezt a galambot rajzolta, így fogalmazott, mert a galamb nem csak a Szentléleknek a jelképe, hanem szabadságom van abban is, hogy elengedjek, és elfogadjak másikat. Szabadságom van rá. Nem kényszerem, Isten nem be akar engem skatujázni és korlátok között vezetni, hanem oda akar eljuttatni, hogy én szabadon, önként, saját akaratomból tegyem meg. Tehát szabadságom van arra, hogy elengedjek dolgokat, és elfogadjak dolgokat Isten kezéből. Természetesen a sátán sem alszik, és mindent meg fog próbálni, hogy megkísértsen bennünket, de olyan jó, hogy a kísértésekben is fölfelé nézhetünk, és megláthatjuk, hogy Isten az, aki segíteni akar nekem mindenben, és átvezet ezeken a próbákon. Tehát akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Így hallgassuk majd a mai alkalmat. Egy rövid imádsággal folytassuk. Hadd kérjünk, Urunk, hogy segíts nekünk abba, hogy az életünket újra és újra a Te kezedbe tudjuk visszatenni, és a Te kezedből tudjunk mindent elfogadni. Te munkálkodj most is mindannyiunk szívébe, hogy a Te akaratodra mindannyian igent tudjunk mondani. És meglássuk a Te kezed munkáját, a Te karodat, amellyel hordozol bennünket minden körülmények között. Amen. A Barna énekes könyvből a 665. dicséretet keressük ki. És ez az ének arról szól, hogy emlékezzünk arra az útra, amelyiket eddig jártuk, hogy ami megtartunk, milyen csodálatos módon viselte a mi gondunkat, és vezetett bennünket. Nagyon szép a szövege az éneknek, imádkozó szívvel énekeljük. úgy fejeződött be ez az énekünk, hogy szolgáljad híven a sírig, és áldjad nagy nevét, és a mai újszövetségi igéből hadd olvassak fel egy mondatot. Ugye a mai újszövetségi ige a Kolossé gyülekezethez írt levél harmadik részében, a 22. verstől így szól: ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tehát ilyen legyen a mi szolgálatunk, hogy bármit, amit teszünk, nem embereknek emberekért, hanem az Úrnak és az Úrért, aki ezt várja tőlünk. És olyan jó, hogy van itt egy bátor asszony az elején. Én bátorítok mindenkit, akinek nehéz sokáig ülni, hogy szabad közben felállni, szabad menni, ne legyen egy kényszer valami. És akkor Enikő néninek át is adom a szót.
Hát a feladatom az lenne, hogy az elengedésről beszéljünk. Mi az elengedés? Érdekes, hogy az értelmező szótár olyan jó megfogalmazásokat ad nekünk. Kienged valamit a kezéből, elenged, szabadon engedni valamit vagy valakit, tartozást, büntetést elengedni, megbocsátani, elnézni valamit valakinek. És végső soron az elengedésben mind benne van. Szeretnék három pontban beszélni arról, hogy hogyan találkozunk a mindennapi életünkben az elengedés kérdésével, aztán gyermekeinket hogy engedjük el, és szeretteinket a végső útjukra hogy engedjük el. Az kétségtelen, hogy tényleg kiskortól kezdve újabb és újabb lehetőségeket élünk át, és folyamatosan az elengedés állapotában vagyunk. Lehet, hogy nap mint nap adódik olyan lehetőség, néha nehéz, és tényleg olyan helyzetekbe kerülünk, hogy ezt most nekem el kell engedni. De igen. És hogy lehet ezt a harcot minél kisebb, kevesebb sérüléssel megvívni? Úgy, hogy szeretném a 73. Zsoltárból olvasni ezeket a verseket, de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiirtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közölsége, oly igen jó nékem. Az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Mit ígért? Azt ígérte, hogy én mindenkor veled leszek, és te fogod az én jobb kezemet. Igen, így lehet, hogy elengedem, átengedem életem irányítását az én Uramnak, Jézus Krisztusnak. Megalázva magam, őt valóban életem Urának, szabadítójának fogadom el. és szükség van a naponkénti világosságra és tőle kapott bölcsességre. Azt hiszem, ezt mindnyájan tapasztaljuk. És milyen formákban találkozunk az elengedés kérdésével? Olyan gyakran tapasztaljuk, hogy el kéne engedni a saját igazságomat, mert én mindent jobban tudok. Nálam van az igazság, olyan sokszor lehet ezt burkolt formában, de emberek szájából hallani. De mit mond az ige? Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél. Miért keresnél magadnak veszedelmet? Olyan jó, hogyha ránézek, és az igazságot tőle várom. Kemény harc, amikor a másik iránt táplált haragomat el kéne engedni. Miért fontos nagyon? Mert ha a szívembe tartom a haragot, az nőni fog, és napról napra egyre keményebb lesz a szívembe a harag, ami már szinte gyűlölet lesz. Hogy tudta Dávid egy asszony szavára, Abigail szavára gyilkos haragját elengedni? Tudjuk, hogy Dávid milyen nehéz időt élt át, amikor üldöztetésben évekig Saul elől menekült. Találkozott Nábál szolgáival, akik éppen júnyírás közben voltak. Oda ment hozzájuk embereivel, segített nekik, pártolta őket, védte őket, és valóban a munka végeztével nagyon hálásak voltak Dávidnak. És arra gondolt, hogy elmegy Nábálhoz, a gazdához, akinek bőségesen volt mindene, és kér egy kis útravalót a szolgái számára, emberei számára, egy kis kenyeret. És Nábál mit mondott? A legkeményebben megszégyenítette őket, megalázta, kicsoda az a Dávid, Isai fia, és nem adott nekik semmit. És erre Dávid, reggelig nem hagyok, meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet se. Tehát félelmetes, gyilkos harag támad Dávid szívébe. Ezt Abigail Nábál felesége megtudta, odament, útközben megállította Dávidot, és azt mondta, hogy saját kezed által akarsz gyilkossággal elégtételt szerezni. És mi a csoda? Az, hogy Isten szavaként fogadta Dávid ezt. És azt mondta, hogy áldott legyen az Úr Izrael Istene, aki ma előmbe küldött téged. És hova lett a haragja? Isten szava döntött. És ez nekünk feladatunk sokszor, hogy álljunk készen arra, hogyha valakinek a szívébe olyan mérhetetlen haragot érzünk, hogy próbáljuk meg úgy adni esetleg az igét a szájába, hogy az lecsendesítse. Nagy ajándék, ha valaki el tudja engedni a haragját. És folyamatos harcot vívunk a saját terveinkkel, vágyainkkal, erős akaratunkkal, a jogainkkal. Nekem jár, és ezt sokszor lehet hallani úgy is, hogy valaki más felé, akár a férjünk felé, akár a gyerekek felé, nekem jár, és ezt a jogot elengedjük. Nem könnyű, de olyan jó, hogyha Isten ad nekünk világosságot, elcsendesíti a szívünket, és elengedjük ezt a nagy jogosságot. És amit egy életen át gyakorolnunk kell, az a megbocsátás és bocsánatkérés. Akár házasságban, családban, munkahelyen, bárhol. Elengedni a másik lelki adósságát. Annak ellenére, hogy csúnyán megbántott, kihasznált, megalázott. Bocsássak meg neki? Igen. Miért? Azért, mert az Úr igéje azt mondja, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátván egymásnak, miképpen Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Kemény harc ez, és sokan tiltakoznak ez ellen, hogy ezt nem lehet megbocsátani. Valami olyan nagy fájdalmat. De ha komolyan veszem az ő igéjét, és engedelmeskedni akarok egy életen át, és miért akarok én is megbocsátani? Mert átélem, átéltem, hogy ő megbocsátott nekem. Csak így tudok én is megbocsátani. Aztán tovább lépve életünk folyamán olyan jó, hogyha figyelmeztet minket az ige, hogy mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden dolognak. Amikor telnek az ifjú évek, és lehet, hogy valakinek el kell engedni egy nagy szerelmet, vagy egy olyan hosszantartó kapcsolatot, ami nem Istentől való. Nehéz, de ha Isten így ítéli meg, akkor engedjem el, és elkérni egy tőle való, egy igazi készített társat. Aztán mindnyájan átéljük azt, hogy valamit dolgozni kell. Igen, különös ajándék, ha ő készít hasznos foglalatosságot, ahogy a Prédikátor könyvébe olvassuk, láttam foglalatosságat, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy fáradozzanak benne. Ezt nap mint nap átéltük, és sokszor fáradoztunk valóban a munkában. De lehet, hogy boldog hivatást ad, és olyan szépen felfelé ívelő pályát. És lehetséges az is, mint ahogy a gyülekezetünkben most egy asszonyra gondolok, aki az egyetemi diplomáját félretette, és 7 gyermeket felnevelt, elengedve a szakmai sikereket. Éppen mesélte, hogy most volt érettségi találkozó, és ő, mint ez eminens diák, arról számolt be, hogy nekem a szakmám az nem sikerült, mert el se indítottam, de közben 7 gyermekem született. És olyan kincsek ezek a gyermekek. És tényleg sok csodát éltek át, lehet, hogy szűkös körülmények között, de élik a mindennapi életüket boldogan. Istennek mindenkinek más, Isten mindenkinek más utat készít. Van, aki aktívan dolgozik, van, aki otthon marad. Isten nekem is azt mutatta egy idő után, hogy fejezzem be a tanítást, és legyek otthon a gyerekek mellett és párom mellett a gyülekezetben. Ezt Isten tudja, hogy nekünk mi a jó. És milyen nehéz elengedni a fiatalságunkat, bár itt csupa fiatal ember ül, de azért vegyük észre, hogy telnek az évek, és sokan harcolnak ez ellen, az öregedés ellen sokféleképpen, de bekövetkezik az öregség. A múltkoriban éppen fényképeket nézegettünk, és egy 30 évvel ezelőtti képen csodálkoztam, hogy ez én vagyok, voltam. De fogadjuk el azt, amit Isten ma még ad. Erőt, békességet, azt, hogy itt lehetünk, és hogy még mozgunk, és a legnagyobb kincset kaptuk, a vele való közösséget. Abba élhetünk boldogan. De nem csak öregek vannak itt, úgy látom, hogy vannak kedves fiatal asszonyok is, és Istennel együtt járva a fiataloknak olyan sokféle ajándékot készít a mi Urunk. Csak vegyétek észre az igaz kincseket, és élvezzétek a fiatalságot, szabad. A példabeszédek könyvébe mit mond a fiatal asszonyokról? Derék asszony kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felül haladja az igaz gyöngyöket. Lehettek igaz gyöngyök, igen. Aztán most szaladjunk tovább életünkben, és elkerülhetetlen, hogy elérkezik a nyugdíjba vonulás ideje. Én gondolom, hogy vannak itt azért nyugdíjasok bőséggel, talán. Igen. Lehet, hogy nehéz tudomásul venni, hogy nem vagyok nélkülözhetetlen a szakmában. Jönnek a fiatalok, nehéz átadni azt a széket, ahol te ültél. És talán sok sikeres, hasznos évet töltöttél el. És elengedni azt a pozíciót, amit éveken keresztül megszereztél. Kitől kaptad a lehetőséget, képességet, hivatást, jó körülményeket? Isten adta, de sáfárságra kaptad, egy időre. És van, aki pedig olyan boldogan megy nyugdíjba, és alig várja, hogy elérje azt a kort, és ott hagyhassa azt a munkát, amit talán nem is annyira szeretett. De nagy ajándék, ha valaki megérti, hogy Isten most hol akarja használni. Mert biztos, hogy nyugdíjasként is ad, de esetleg más feladatot. De használni akar a mi Urunk minket. És most lépjünk tovább, és beszéljünk gyermekeink elengedéséről. Én gondolom, hogy vannak itt gyermekek is, meg unokák is talán bőséggel. Hogy fogadjuk a gyermekeket? Isten ajándékaként, az ő tulajdonaként látjuk-e, hogy ránk bízta Isten egy időre. És Isten azt ígérte itt, hogy tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem, tanácsoddal igazgatsz engem. Hány olyan helyzet volt az életedben, amikor ott álltál a gyermeked mellett, vagy gyermeked előtt, hogy mit mondjak, Uram? Mi segít most neki? Mire van neki szüksége? És ha Isten tanácsát meghallottam, jaj, de jó volt. Számomra olyan kedves, szép történet az, amikor hosszú gyermektelen állapot után Isten gyermeket ígért Manoachéknak. És Isten angyala ezt megígérte, és utána először az asszonynak, és utána ment Manoach is. Kérlek, Uram, az Istennek amaz embere, akit küldöttél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. És ha beteljesedik az ígéreted, miként bánjuk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő. Olyan szép ez az őszinte imádság, hogy Uram, nem tudjuk, hogy mit kell tennünk, hogy mi jó annak a gyermeknek. Téged kérdezzünk, te adj nekünk tanácsot. És már magzatként könyörögtek ezért a gyermekért, és ez nekünk is adatot, hogy valóban, amikor már megtudjuk, hogy gyermekünk lesz, folyamatosan imádságba burkoljuk azt a kicsit. És ezen áldás van. Mi nagyon sokat imádkoztunk, hogy kapjunk gyermeket is, meg aztán később unokát, és kaptunk, és nagyon hálásak voltunk, és vagyunk, aki most lett éppen óvodás. És azzal szembesültünk, hogy elkezdődött az elengedés folyamata a fiamék életében, és a mi életünkben is. Óvodás, de már bizonyos dolgokban el kell engedni. Miért? Mit fog ő ott kapni? Mit hall? Milyen hatások érik? Milyen fájdalmat kell neki megharcolnia? Irigységet, bántást? Milyen szavakat hall? Igen, el kell engedjük, de ugyanakkor otthon nagyobb a felelősségünk, hogy mit adunk neki. De elkezdődik már óvodáskorban, s melyik korábban az elengedés. Aztán az iskoláskor, hogyha tovább lépünk, még nehezebb, milyen barátokat szerez, milyen környezetbe kerül, és ebbe a korba, az iskolás korba különösen érzékenyek, vagy fogékonyak a rosszra is. Miért? Mert mit csinál a többi? Hát persze, hát nekik megengedik. Hova mennek? Miért mennek ők? Én miért nem mehetek? És kezdődik a harc. Nem beszélve a kamaszkorról. Vannak itt kamaszkoros gyermek, szülei esetleg, és harcoljátok a kemény harcot. Ami különböző megpróbáltatást ad a gyermeknek is, mert ő is szenved, és a szülőknek is. Az az elutasító, kritikus hozzáállás, ami ilyenkor a kamaszokban van, hogy amit a felnőttek csinálnak, az nem jó, nem úgy kéne. És nekünk ilyenkor még jobban kellene szeretni a gyermekeket. Valóban azzal az elfogadó krisztusi szeretettel, amit csak tőle kaphatunk. De erre van szükségük. És olyan nagy szükség van az őszinte meghitt beszélgetésekre, mert néha adódik még a kamaszokkal is, hogy úgy csendben el tudunk beszélgetni. Fogják. De szükség van kötetlen, vidám együttlétre, mert arra is nagyon fogékonyak. És kiskortól kezdve csöpögtetjük az igét a szívükbe. És az az igei légkör, amiben élhetnek, ha mi úgy élünk, és úgy gondolkodunk, az bizonyosan hat. Higgyük, hogy az előbb-utóbb valamikor sokszor egy énekversre, egy bibliai idézetre gondolva megmozdul bennük az, amit ők kaptak. Számomra olyan kedves az, amikor Pál apostol emlékezteti Timóteust. Eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit, mely lakozott először a te nagyanyádban, Loiszban és anyádban, Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Képmutatás nélküli hit, hát erre van nekik szükségük, hogy mi úgy éljünk előttük, és az egész életünket képmutatás nélküli élet, arra fogékonyak, az számukra is vonzó. Nem könnyű példaként élni előttük, de Timóteusnak nagyanyja és édesanyja ilyen volt. És valóban elkezdődik az intenzív elengedés korszaka, mert felnőnek a gyermekeink. És tapasztaljuk azt, hogy sokszor a barátnőhöz őszintébbek, mint hozzánk. És velük sutyorognak, és mondják el a tapasztalataikat. És mit mond a mai igény? Ha olvastátok a Kolossé levelet már, azt mondja, hogy ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essetek. Tudunk mi úgy viselkedni, hogy esetleg bosszantjuk a gyermekeinket? Megharcolni azt, hogy mikor szóljak rá, mikor mondjak valami olyat, amivel esetleg figyelmeztetem, vagy netalántán intem, mert néha felelősségünk is az, hogy intsük. De mikor és milyen hangon? Nem könnyű. De van bennük azért fogadókészség, és higgyük azt, hogy a szívükbe marad. És amikor már felnőtt gyermekekkel vagyunk körülvéve, de még otthon vannak, sokszor nehezebb, hogy jaj, most mit mondjak, mondhatok még neki valamit? Hát volt egy olyan eset, a fiam éppen vizsgaidőszakban volt, és Hát a szobája az olyan volt, hogy belépni még lehetett, de aztán leülni, bár ő leült és úgy tanult, de hát ugye, mint szerető anya, aki ráér, mit csináltam, hát próbáltam egy kicsit összerakni a dolgokat, hogy mégis valami módon rendben legyen. És amikor hazajött, láttam, hogy nagyon rosszul esett neki. És csak annyit mondott, hogy elég nagy vagyok már ahhoz, hogy a magam szobáját majd rendbe hozzam. És valóban, amikor ő kitakarított, az olyan példás rendben volt, hogy minden egymás mellett állt, és gyönyörűen. De megértettem, hogy tulajdonképpen az a kicsi szoba, az, ami most az ő tulajdona, az az ő territóriuma, a felség területe. És abba szeretne úgy élni, ahogy ő akar. Ő maga csinálta megfelelő polcokat, ő rendezte el a szobáját, de olyan jó, ha nem szólnak abba bele, hogy most mi van ott. Tudom, hogy az asszonyoknak nagyon nehéz a rendetlenséget elviselni. Becsuktuk az ajtót, és el volt intézve. De át kell éljük azt, hogy mi mindenem mennek, hogy igazán felnőtté legyenek a gyermekeink, és maguk is tudják rendezni az életüket. Sajnos manapság túl korán menekülnek a fiatalok. Nem azt mondom, hogy elindulnak, hogy kipróbálják a maguk önálló felelős életét, hanem meggondolatlanul kilépnek a családi házból, és nem gondolják azt, hogy tönkreteszik az életüket. A lányok elmennek a fiúkhoz, fiúk a lányokhoz, és sok csalódást okoznak maguk számára is. De példa számunkra az, hogy hogy lehet elengedni egy gyermeket, ahogy a tékozló fiú történetében olvastuk. Ismeritek, gondolom, a történetet. Odaáll az ifjú legény, nem tudjuk hány éves volt, add ki a vagyon rámeső részt. Nem kér, követel. Már ez az apját felborzolhatta volna. De elengedi. Nem félti. Tudja, hogy milyen veszély fenyegeti? Tudja. És valóban a fiú végigjárta a tékozlás fertőjét. És mindent kipróbált. De a szívébe ott maradt az otthon melege és az apja szeretete. De el kellett jutnia oda, hogy beleessen abba a csapdába, amit ő maga készített. És akkor oda tudott menni az apjához, és ki tudta mondani, hogy vétkeztem az Isten ellen, és te ellened. Tehát bocsánatot tudott kérni. De sokat számított az, hogy az apja szeretete benne volt a szívébe. Azt, mint egy raktározta. Aztán, ha felnőnek a gyermekeink, akár együtt élünk, akár külön, tudomásul kell venni azt, hogy el kell engedni a gyermekeket, ne kössük meg őket. És fontos, hogy a gyermekek is engedjék el a szülőket. És ne legyen az, hogy minden döntésükbe beleszólnak, ne legyen az természetes, hogy nekik mindenről be kell számolni, kivel vannak, hol vannak, mit csinálnak. És a gyermekek, a felnőtt gyermekek valóban sok mindent nem is mondanak meg a szülőknek. Amit közölnek velünk, azt köszönjük meg, és örüljünk annak. És ha kérdeznek, akkor adjunk nekik tanácsot. Hát idő azt hiszem nincs, de ha ismeritek Jetro történetét, akkor az számomra olyan példa volt, hogy ahogy komolyan vette azt, hogy Mózes feleségét és gyermekét, amikor kiszabadultak Egyiptomból, vissza kellett vinni az édesapához. A családnak együtt kell lenni. Nehéz volt, tudjuk, hogy milyen harcot kellett végigvinnie Mózesnek, hogy a fáraótól elszabaduljon a nép, de idejében eljött az ideje, nem ragaszkodott a lányához és az unokáihoz, vitte az apjukhoz. És ott sok mindent átélt, hogy Isten kicsoda, és tulajdonképpen a Midian pap volt, elfogadta az egyedüli Istent urának. És olyan érdekes, ez megtörtént egy nap, amikor Mózes beszélt vele, és elmondta Izrael történetét addig. Jetro áldozott, és másnap leült, és figyelte azt, hogy mit csinál Mózes. Mózes fogadta az embereket, és minden ügyben ő döntött. Volt kisebb probléma is, voltak nehéz döntések, és ott volt az egész nap, ott állt a nép Mózes előtt. És Jetro félrehúzódva ült, és este azt mondta neki, hogy amit te csinálsz, ez emberfeletti munka. Ezt te egyedül nem végezheted. Szemelj ki magadnak egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést, tedd közöttük előjárokká, ezredesek és stb. Azokat az embereket, akiket lehet, ha ezt cselekszed, és az Isten is parancsolja néked, megállhatsz, és az egész nép is helyére juthat. Tehát látta Jetro, hogy mire van szükség, de hogy adta a tanácsot? Ha Isten is ezt parancsolja neked. Csak akkor tedd, hogyha ez az Istennel egyet, ha Isten egyet ért ezzel a tanáccsal. Elmondta Mózesnek, hogy ezt egyedül nem bírod, fölállt és másnap hazament. Ez a kedves szeretet, nem leszek terhére a vőmnek, De amit látok, azt elmondhatom neki, megvolt a közös platform már. A gyermekek ott vannak, és indulok haza. Olyan jó, ha Isten ad nekünk bölcsességet, hogy mi az, amit mondhatunk, valóban Isten szerint való, vagy pedig nem. És hogy lehet elviselni, ha Isten pontot tesz szeretteink földi életére? Őket elengedni. Elfogadtam valóban azt a tényt, hogy mindent és mindenkit, akit az életembe kaptam, az tőle van. Az ő tulajdona. Mindent egy időre, egy bizonyos időre adta. Tapasztaljuk, és erről beszéltünk, hogy folyamatosan az elengedés gyakorlatában vagyunk, de mégis talán ez a legfájdalmasabb, és ez a legnehezebb, ha szerettünket kell elengedni. És most szerettünk alatt értek férjet, gyermeket, szülőt, testvért, bárkit, aki közel áll hozzánk. Hogy éljük át azt a csapást, veszteséget? Egyedül vagy Istennel? Valóság az, amit itt olvastunk, hogy szívemnek kősziklája vagy te. És azt ígérted, hogy én mindenkor veled vagyok, és nem engedlek el téged. Valóság ez tényleg? Ha ezt tudom és hiszem, akkor is nehéz. Különösen nehéz, ha hirtelen például és váratlanul történik a tragédia. Hogy lehet elhordozni? Akkor is hiszed, hogy az Úr él, látja a helyzetedet, veled van, és fogja a kezedet? Ezt is átéltük, amikor bátyám egy balesetben fiatalon meghalt. Teljesen érthetetlen volt, és tulajdonképpen ma sem tudjuk a miértre a választ, de nem kérdeztük. De az elengedés harcát kellett vívni a családnak is, és a gyülekezetnek is. Itt nem messze szolgált ő. És ugyanolyan nehéz, fájdalmas, amikor hosszú betegség után következik be Isten megállító döntése. Sokan tudjátok, hogy férjem Kálmán, Cseri Kálmán 22 éven át hordozta az ő betegségét. És bizony többször került ő igen válságos, kritikus helyzetben. De folyt az imádság, hangzott az imádság, és Isten újra és újra felépítette. És tudta végezni a feladatát. Amíg tehette, szolgált. Még a kórházi ágyon is irogatott. De Isten őt is, és minket is igéje által készített, hogy őt hamarosan hazahívja. És hadd olvassam azt az igét, amit akkor kaptunk, és ő is olvasta. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Olyan világossá vált számunkra, hogy Istennek ez az akarata, ez a döntése. Fájt. Igen, és nagyon nehéz volt, de az, hogy Isten készített, és pár nap múlva ez megtörtént, elfogadtuk. Hogy lehet feldolgozni a fájdalmat, az elengedést ilyen helyzetben? Én úgy gondolom, hogy szabad gyászolni, szabad sírni, hívő embernek is, kell is, nem is megy másként. És számomra az mindig olyan nagy megkönnyebbülés volt, amikor úgy az Úr elé tudtam leborulni, mint egy imádságban, és úgy elmondani mindent, ami a szívembe van. Mert egyedül ő tud igazán vigasztalni, és békességet adni. És nem tudom, aki hasonlót élt át, hogy felmerült-e a szívetekbe az, hogy mindent megtettem, amit nekem kellett. Ezt ő ítéli meg, a mi Urunk. De olyan jó, hogyha valamire Isten mutat, vagy valamit elém hoz Isten, akkor bűnvallással szabad mindent elé letenni. És nem kell tovább cipelni. Sokféle tanácsot adnak ilyenkor, lehet az pillanatnyilag igen hasznos, de igazi vigasztalást, erőt, célt, hogy hogyan tovább csak az Úr tud adni. Mert ő tovább akar minket segíteni, és vezetni akar. Mutatja az utat. És az ige figyelmeztet, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Igen, hálát adni azért, hogy együtt lehettünk, és mindazért a kincsért, amit ő adott ebben az időben. De kinek különösen nehéz elengedni? Ha valaki életében ő volt az első helyen, mindenki és mindenek felett a szerettünk állt. Isten helyét is elfoglalva. Miközben fáj, mégis az Úr szerinti helycserére van nekünk szükségünk. Legyen Jézus Krisztus az első helyen az életünkben. És lehet olyan válás, házassági válság és válás, amikor ugyanúgy el kell gyászolni a társamat, és elengedni aztán. Megvan ennek az ideje, hogy válás után hogy tudom igazán elengedni őt. És itt is igaz, hogy az űrt csak ő tudja betölteni, az Úr. És fontos, hogy ne legyünk vigasztalhatatlanok, mert az hitetlenség. Bízzunk az ő hatalmában. És hogyan tovább? A 28. vers azt mondja, Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Igen, azt is, hogy Jézus Krisztus elengedte a menny dicsőségét. Földre jött, meghalt értünk a kereszten, helyettünk. Azért, hogy a mi bűneink büntetését ne nekünk kelljen elszenvedni. Azért, hogy nekünk életünk és örök életünk legyen. És övé a dicsőség örökkön örökké. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjünk neked mindazt, amit te adtál eddigi életünkben. Felfoghatatlan az a szeretet, az a törődés, ahogy kínáltad a te életedet értünk. És köszönjük azt a szeretetet, amivel körülveszel nap mint nap minket. Segíts nekünk igazán hozzád ragaszkodni, tőled kérni és elfogadni mindazt, amit te adni is akarsz. Hadd legyünk neked igazán engedelmes szolgáid, mert tudjuk azt, hogy te tudod, hogy nekünk mire van szükségünk. Azt kérjük, Urunk, és köszönjük, hogy te meg is adod. Amen.
Nagyon szépen köszönjük, és a 274. dicséretünk harmadik versét énekeljük el. Csak légy egy kissé áldott csendben.